Jól lét. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Nagyon nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, én Tóth István vagyok, a mikrofon mögött önök a Jóllét magazint hallják itt a Halas Rádióban. Mai vendégem egy régió ismerősöm, mondhatnám, hogy kollégám, hiszen tanárról van szó, egy magyar angol szakos tanár nőről van szó. Dúc Anna Máriát köszöntöm itt a Halas Rádióban most először. Szia Ancsi, nagy tisztelettel köszöntelek itt a rádióban.
Köszöntöm én is a hallgatókat, és köszönöm szépen a meghívást.
Azt mondtam az előbb, hogy tanár vagy, ugye? Beszéltünk, hogy magyar angol szakos, de az elmúlt hetekben, hónapokban annyira fölgyorsult veled a világ, hogy most már kommunikációs és marketing szakértő vagy, író vagy, nagyon sok írásod jelent meg a különböző felületeken, a Nők lapjával csináltak veled egy interjút, Borbás Marci fölkért állandó munkatársnak. Mi vagy te most tulajdonképpen? Hogyan ne foglalnád ezt össze, Ancsi?
Ez egy nagyon nehéz kérdés. Eredetileg magyar-angol szakos tanárként végeztem, és nagyon sokáig itt Kiskunhalason a katedra nyelviskolát működtettem, nem tudom, még lehet, hogy a hallgatók közül emlékeznek rá páran, úgyhogy egy ilyen 10-15 évig angol tanárként dolgoztam leginkább felső oktatásban, aztán velem nagyon sokszor fordult nagyon nagyokat a világ. Utána egy szálloda vezetésével bírtak meg, ott értékesítés és marketing vezető voltam a szállodánál, akkor új szakmát kellett tanulnom, tehát akkor elvégeztem az online marketing szakot az Edutuson, és onnantól marketing szakértő is lettem, és aztán kisebb-nagyobb cégeknek is dolgoztam, ilyen különböző marketinges tevékenységeket végeztem, míg végül a vira.hu kiskörösi hírportálnál dolgozom most már azt hiszem 3 éve hirdetésekkel és marketing területtel foglalkozom leginkább.
És a legutolsót elfelejtetted, hogy a legnagyobb sikereidet, ha így mondhatjuk, a népszerűséget tekintve, az elmúlt napokban, hetekben érted el. Hogyan foglalnád össze? Mi történt itt veled az elmúlt hetekben?
Igazából ez így az idénre tehető, egy tulajdonképpen tényleg így tavasszal vagy késő télen kezdődött ez, hogy mindig is foglalkoztatott az írás, és egyébként még zárójelbe azt is elmondom, hogy jógaoktató vagyok, és tavaly pont a vírus kellős közepén építettem az udvaromba egy jurtát, ahol a jogaórákat tartom. Ez a spiritualitás mindig is nagyon közel állt hozzám, és igazából szerencse ez a beállítottság, mert ez nagyon sok problémámon át segített már az életembe, és ülepednek le ezek a gondolatok, ezek az érzések, amiket így e kapcsán ugye a saját életembe tapasztaltam, és elkezdtem így írogatni rövid kis történeteket, amiket természetesen először úgy éreztem, hogy egy ilyen általános iskolai dolgozatoknak megfelelő minőségűek, úgyhogy a fióknak gyűjtöttem ezeket a történeteket, aztán megmutogattam barátaimnak őket, és mindenki mondta, hogy nagyon jók, és hogy ez nagyobb nyilvánosság érdemelnének, míg egyszer csak, nem tudom, hogy milyen indítatásból, talán így a jurta jóga oldal, oda ugye tartalmakat kellett gyártani, és akkor elkezdtem publikálni ugye a Facebookon ezeket az írásokat, és nagyon nagy meglepetéssel tapasztaltam, hogy tényleg óriási érdeklődéssel fogadták így az olvasók, míg nem a télen, vagy márciusban azt hiszem egyszer a szüleim történetével óriásit robbant a Facebook. Tényleg én, mint online marketing szakértő, soha még esett tanulmányokba se láttam ilyet, amit élőben megtapasztaltam. Ez az írás, ez ilyen 42 ezer lájkot kapott a Facebookon, és 12 ezer ember osztotta meg, szóval ilyen hirtelen egyik napról a másikra egy ilyen óriási népszerűségre tettem szert a közösségi médián, és akkor ennek kapcsán különböző megkeresések, tényleg a legkülönfélébb megkeresések érkeztek, köztük a Borbás Marci az 1.hu oldalával is felvette velem a kapcsolatot, és akkor most így elkezdtem oda hivatalosan is íróként, szerzőként publikálni.
És a nőklapja?
A nőklapja is ennek a cikknek a kapcsán került. Ott is van a nőklapjában egy olyan rovat, ahol ilyen különböző érdekesebb élettörténeteket dolgoznak fel, és a Messengeren keresett meg ez az újságíró, hogy nagyon szívesen készítene velem ez az írás kapcsán egy interjút, és hát ott is elkészült ez az interjú valóban.
Arra ugorjuk egy picikét vissza, hogy mi volt az a momentum, mi volt az az ötlet, az elhatározás, az a motiváció, hogy azt mond, hogy innentől kezdve nem a fióknak írok, nem magamnak írok, nem a közeli barátaimnak, ismerőseimnek, rokonoknak, hanem mondjuk a nagyobb nyilvánosságnak.
Én ezt úgy fogalmaztam meg egyszer, hogy hogy az alkotói tevékenység, és nekem az írás, az egy kicsit olyan, mint a gyerekszülés, hogy így érzed, hogy valami növekszik benned, valami feszít, ami a világra kívánkozik. Érzed, hogy ezt így nagyon szereted, hogy nagyon a tiéd, de hogy nem maradhat benned. És ki kell tenni a többi embernek, és bízni abba, hogy mások lelkének, személyiségének épülésére fogod tovább önálló életet élni. Valami ilyesmi.
Hát, hogyha fogalmazhatunk, és maradunk a te példádnál, akkor elég nagy csecsemő lett.
Igen, 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 ez így hirtelen, igen.
Kedves hallgatók, a Jólét magazin mai vendége Dúcz Anna Mária, író, aki fölrobbantotta az elmúlt napokban, hetekben a Facebookot, egyébként tanárnő, magyar-angol szakos tanárnő, marketing és kommunikációs szakember, jóga oktató, aki jurtát épített, tehát nagyon sok oldalú hölgyről van szó, úgyhogy érdemes vele folytatni természetesen a beszélgetést, de most egy zeneszám következik.
Jólét. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést. Önök a Jólét magazint hallják. Mai vendégem Dúcz Anna Mária, kommunikációs és marketing szakértő a vira.hu-n, de most az elmúlt hetekben nem erről híresült el, vagy nem csak erről, hanem egy írásával, egy történetével fölrobbantotta gyakorlatilag a Facebookot. 40-valahány ezres lájkolás, és nem tudom hány megosztás történt, rengetegen fölvették fel a kapcsolatot, a Nőklapja, a Borbás Marcsi, és még sorolhatnánk. Hogyan dolgoztad ezt föl, amikor láttad, hogy jönnek a lájkok, jönnek a megkeresések, jönnek a visszajelzések, hogy ezt neked csinálnod kell?
Igazából ezt se gondoltam, hogy más lesz ez az írás, mint a többi. Meg úgy nem is nagyon szoktam azzal foglalkozni, hogy most kik hányan olvassák. Persze azért érdekel, hogy tetszik-e az embereknek, szeretik-e, amit csinálok, de úgy nem voltam erre úgy rápörögve, hogy akkor most gyűjtsem a lájkokat. Viszont ezt így, ahogy letettem a telefonomat, úgy éreztem az első órában, hogy itt valami nagyobb dolog készül. Aztán az első 10.000. like-nál akkor már így fölemeltem a tekintetem az ég felé, és mondtam, hogy oké, köszönöm, értem, hogy ezzel dolgom van, és hát utána még ez meg 4-szereződött ez a szám, úgyhogy hogy tényleg hihetetlen. Mondom, különösen így marketing szakértőként ez egy elképesztő szám volt, és az a dömping, ami utána következett, az pedig szinte kezelhetetlen volt. Azon a hétvégén tényleg, tehát számolatlanul kaptam az üzeneteket, SMS-eket, volt, aki telefonon, vadidegenek telefonon kerestek meg, hogy elmondják, hogy mennyire nagy hatással volt rájuk az írásom, és mennyit merítettek belőle. Csodálatos érzés volt, tényleg. Nem gondoltam volna, hogy az embereket ez ennyire megérinti, de nagyon nagy örömömre szolgált. Megmondom őszintén, hogy még mindig hajlamos vagyok arra magammal elhitetni, hogy hát ez egy véletlen, de aztán azóta már tényleg olyan sok írásommal került ki a Facebookra, amit tényleg szeretnek az emberek, úgyhogy tényleg most már belátom én is, hogy valóban ezzel valami dolgom van komolyabban.
Ancsi, olyan szeretettel beszéltél erről az írásról. Mi is ez az írás tulajdonképpen? Mi a történetisége? Hogyan fogalmazódott meg benned, és hogyan írtad le?
Igazából az a címe az írásnak, hogy az életképtelennek ítélt szüleim csodálatos élete. Egy nagyon különleges családban nőttem fel, és csodálatos gyermekkorom volt. Anyukám és apukám is mozgássérültek voltak, ők így ismerkedtek meg. Apukám 20 éves korában törte el a gerincét, és a hátralévő életét tolókocsiban töltötte. Anyukám pedig 14 éves volt, amikor TBC-ből visszamaradt szövődmény miatt soha nem tudott rendesen kapaszkodás nélkül járni. És ez a két ember egy szanatóriumban, egy bentlakásos szanatóriumban ismerkedett meg Budapesten. Anyukám ugye Kecelen élt a Délalföldön, édesapám szentendrei volt. Mindenki, aki körülöttük volt, az lebeszélte őket egymásról, hogy ezt felejtsék el, mert ez lehetetlen, hogy a közös életet kezdjenek. Ennek ellenére mindenre fittyet hányva, ők egyszer csak összeházasodták, meg az összeházasodásuk pillanatában sem tudták azt, hogy az se, hogy hol fognak élni, hol tudnak ők élni. Végül Kecelre költöztek. Édesanyám anyukája, az én nagymamám nagyon sokat segített nekik, és egy olyan hihetetlen, csodálatos életet alakítottak ki, két gyereket hoztak a világra, engem és a nővéremet, és tényleg hibátlan, tökéletes családban, nagyon nagy szeretetben, elfogadásban, demokráciában nőttünk föl a nővéremmel, és az az igazság, hogy nekünk gyerekeknek mindez teljesen természetes volt. Nem is értettük, hogy ha valaki furcsa szemmel nézte a családunkat, viszont így felnőtten, három gyerek anyjaként ezt azért egy egész más szempontból látom most már, és én is látom, hogy egy csoda, amit ők itt ebben az életben megéltek, és tovább tudtak adni.
Oké, Ancsi, ez benned él, benned munkálkodik évtizedek óta, és most nem akarod a célzok félreértés ne essék, de miért pont most érlelődött meg benned az elhatározás, hogy ezt a fantasztikus történetet, ami egy igaz történet, egy nagyon nagy realitás, most írd meg.
Ez, mondtam, egy volt a sok közül, tehát én bennem sok-sok történet érlelődik, leginkább ugye azért szorosan kapcsolódnak a saját tapasztalataimhoz, mert arról tud az ember úgy szívből írni, amit valamilyen szemszögből valahogyan megélt, és egy kicsit talán azért éreztem aktuálisnak ezt a problémát, mert azért most ebben a vírushelyzetben, meg ebben a kilátástalanságban nagyon-nagyon sok embernek lett iszonyatosan bizonytalan az élete. Tényleg olyan szőnyegeket rántottak ki emberek lába alól, hogy sokan nem tudják, hogyan állhatnak talpra. És úgy éreztem, hogy az ő példájuk egy olyan lehet, hogy őket aztán tényleg mindenki azt gondolta, hogy róluk azt gondolta, hogy képtelenség, hogy ők önálló, teljes életet éljenek együtt, míg külön-külön is nagyon nehéz lett volna, és ők ezt megcsinálták, és egy kicsit olyan érzésem volt, hogy úgy megmutatnám az embereknek, hogy nincs lehetetlen helyzet, és mindig van kiút, csak remélni kell, vagy meg nem is tudom, nyitottnak kell lenni a megoldások felé.
Kedves hallgatók, a Jólét magazin mai vendége Dóc Anna Mária Ancsi, akinek az írása, az egyik írása, sok van neki, felrobbantotta a Facebookot, nagyon-nagyon sokan megtekintették, elolvasták, rengeteg visszajelzést kapott, több tízezret, egészen pontosan 40 hány ezret. Erről beszélgetünk, a pályafutásáról, életéről, a jelenlegi helyzetéről, és hogy mit jelent a számára az írás. Mindjárt folytatjuk vele a beszélgetést, de most egy zeneszám következik.
Jól lép. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést. Mai vendégem Dóc Anna Mária, aki egyik írásával, ahogy már többször jeleztem, szinte felrobbantotta a Facebookot, rengetegen olvasták el, rengeteg visszajelzést kapott, megkereste a Nőklapja, megkereste Borbás Marcsi a lapjával, és azóta folyamatosan publikál ezen az oldalon. Oké, megvolt az életed története, illetve a szüleid életének a története a te szemszögödből, aminek biztos voltak realitásai, természetesen, tény alapú, de gondolom te is belevitted a saját gondolataidat, hogy mit gondolsz erről. Mennyire jellemző a több írásodra? Mennyire van sajátos, ancsis hangulata, szellemisége, gondolatisága az írásaidnak? Mi a te stílusjegyed, ha lehet ilyet mondani?
Hú, hát ez nagyon nehéz így erről az oldalról megállapítani. Annyit tudok mondani, hogy minden írásom valahogy nagyon mélyen, nagyon belülről jön. És vannak köztük egyébként mesék is, ami nem egyes szám első személyben íródnak, de valahogy vagy a karakter, vagy a szituáció, vagy az élethelyzet valahol benne kell, hogy legyek. És én azt gondolom, hogy ez minden alkotó embernél így kell, hogy legyen, hiszen azért csak arról tud valaki hitelesen írni, vagy alkotni bármilyen műalkotást, ami valamilyen szinten a saját tapasztalata. Nem mondom, hogy az összes írásomban minden momentum úgy zajlott, ahogy oda le van írva, természetesen, de valami belőlem mindegyikben benne van, az biztos.
Hogy az aliknád az alkotói folyamat? Hiszen eddig keftelésből írtál, amikor te gondoltad, amikor megérlelődött benned az elhatározás, megszülted azt a fajta írást, mint egy csecsemőt, most azonban már gyakorlatilag folyamatosan és rendszeresen kell írnod.
Igen, ez a helyzet azért még nagyon friss, és ez pontosan nagyon ráéreztél, mert pontosan egy olyan problémát vett fel bennem, ami ezt a kérdést én magamnak is föltettem, hogy vajon most határidőre, megrendelésre, megadott karakterszámban, stb. Hogyan fogok tudni működni. Én ezt most szeretném kipróbálni, és én bízom benne, hogy sikerülni fog. Eddig úgy látszik, hogy gördülékenyen megy, és azért is örülök ennek a felkérésnek, mert most úgy gondolom, hogy egy kicsit rá leszek kényszerítve, tehát eddig azért tényleg nem vettem ezt annyira komolyan, és gondolom ez is, mint ahogy minden más gyakorlat teszi a mestert még mesterebbé, és most ez ilyen lehetőségnek élem meg, hogy akkor tényleg rendszeresen odaüljek, és írjam, ami jön belőlem.
Ez hogy megy, mint egy írónál, hogy hát akkor reggelök reggel 8-kor vagy 9-kor, előtte megiszom a kávémat, megeszem a műzlimet, és akkor elkezdem törni a fejemet, hogy mit is kéne írnom, vagy előtte megtüledik benned az ötlet, az elhatározás, sétálsz, jogázzol a jurtádban, és jön egy gondolatiság, amit ki tudsz fejteni?
Hát a második, igen. Amellett, hogy jogázom, én nagyon sokat járok ki a természetbe, és mantrázni is szoktam, ez is a jogához tartozik, és megmondom őszintén, hogy ezek során, a séták során, vagy gyaloglások inkább, mert azért ezek tényleg mindig így testedzésként is űzöm. Gyaloglásaim során nagyon-nagyon sok ötlet jön be, akkor egy kicsit úgy ki tudom engedni a hétköznapi gondolatokat, és akkor ott születnek igazából az ötletek. És nem mindig a történet, van, hogy a mondani való, van, hogy egy, most a legutóbbi írásom az úgy, hogy az ember a csodát, hogyan élheti meg a mindennapokban, és akkor azt úgy mindig jön, hogy én nekem ez hogy történt, hogy éltem, hogy került az életembe, és akkor már az, hogy milyen köntösbe kerül, az úgy menet közben alakul ki.
Nagyon-nagyon magasra tetted a mércét. Az első elhíresült írásoddal, hiszen beszéltünk arról több egyszer, hogy 40-valahány ezren lájkolták a Facebookon, és rengeteg hivatalos szervektől, lapoktól, hírportálokról kerestek meg, magánemberekről nem beszélve, nagyon magasra tetted a mércét. A többi írásodét is ilyen szintre kell emelni, vagy ilyenkor hogyan dolgozott föl, hogy hát ez most 40-valahány ezer lájkot kapott, a következőnek is menjenek kéne lenni, bár ez egy nagyon nehéz helyzet.
Igen, nincsen ilyen elvárásom szerencsére egyáltalán. Mindig úgy érzem, hogy amikor kikerül az írásom, akkor ott önálló életre kell. Tehát onnantól én megtettem, amit tudtam, és mindig úgy érzem, hogy ha egyetlen egy ember odaírja alá, hogy ő neki ez megkönnyítette a reggelét, vagy bearanyozta a kávézását, vagy egy olyan gondolatot indított el benne, ami átzökkenti valamin, vagy csak egyszerűen jó volt a lelkének, akkor én úgy érzem, hogy én megtettem, ami, meg az írás is megtette, amire született. Tudom, hogy lehetetlen. Egyrészt ismerem egy kicsit a Facebooknak a működését, és tudom, hogy ezt ők nem hagyják, tehát ezt nem fogják minden poszttal megengedni, hogy ilyen nézettséget produkáljon. Szerintem lehetetlen ezt még egyszer, vagy nem tudom, de mondom, így nem is célom. Tényleg, ha pár embernek ad valamit, akkor én már úgy érzem, hogy ezt érdemes volt megcsinálni.
Antyi, amatőrből profi lettél, lehet így fogalmazni. A szó nemes értelmében használom ezt. Az írók, a novellisták, a verselők általában segítséget hívnak, lektort, szerkesztőt. Nálad ez hogy áll?
Nincsen szerkesztőm. Van egy nagyon kedves barátnőm, aki szokott írni rendszeresen, és ő neki, például a legelső írásomat azt neki mutattam meg, és ő szerkesztette. Van egy barátom, aki műfordítással foglalkozik, őnek is sűrűn megmutatom az írásaimat, de valahogy még ez a szakmaiság, ez így nem épült be nekem. Egy kicsit azért is működöm a közösségi médián, mert ugye a hétköznapi embernek szeretném, hogy ez szóljon, hogyha tényleg az embereknek tetszik és befogadható, emészthető, akkor majd egyszer csak a szakma is elfogadja, vagy nem tudom, tehát hogy így szakmai szempontból persze szeretnék fejlődni, szeretnék tanulni ezen a vonalon is, de nincsenek ilyen ambícióim, hogy most mi szeretnék lenni, vagy nagyon szeretném azért, hogyha egy könyv címlapján megláthatnám még a nevemet, azt azért nagyon szeretném, de ez se, hogy azt most milyen példányszámba hányan olvassák, nincsenek ilyen jellegű elvárásaim.
Lehet, hogy azt kell, hogy fogalmazzam, sőt, biztos vagyok benne, hogy ez nekem nagyon tetszik, hogy egyszerűen nem hagyod, vagy te saját magad, hogy te írjad meg, te fogalmazd meg ezeket az írásokat, mert te érzed, te gondolatiságod. Lehet, hogyha valaki segítene egy szófordulattal, egy mondatcserével, egy kifejezés cserével, lehet, hogy már nem te lennél, és akkor az már nem a te írásod.
Ez így van. De azért mindenkinek szüksége van. Számtalanszor átolvasom, mert tényleg megvan, hogy már nem bírom még egyszer elolvasni, az az érzésem, és amikor kirakom a posztot, és ott olvasom el, még észreveszek valami szóismétlést, vagy valamit, amit, hogyha valaki segítene, lehet, hogy az első körbe kiszűrhettük volna. Tehát ilyen szempontból azért jó lenne, de hát még itt nem tartok, hogy... saját szerkesztőm legyen, ezt egyelőre magam intézem tényleg.
Ancsi, én úgy érzékelem, és most nem csak a pandémiára értem, hanem a rohanó virágra, a 21. század a számítógépek, a kütyük világába, hogy az ilyenfajta írásokra, amit te készítesz, vagy fogalmazol meg, nagyon-nagyon nagy szükség van.
Én is ezt gondolom, nagyon nagy szüksége van az embereknek, tehát most el kell egy kicsit hagyni az anyagvilágát. És azt gondolom, hogy itt van az ideje annak, hogy egy kicsit önmagunkba fejlődjünk. És ez egy ilyen elcsépelt, meg sokak számára érthetetlen helyzet lesz, de belekényszerít minket a világ abba, hogy ne csak az anyagi világot próbáljuk építeni magunkba, vagy körülöttünk. Mert most az most lerombolódik, és hogyha belül össze tudjuk tenni magunkat, akkor gyakorlatilag mindegy, hogy milyen körülmények között és mit hoz az élet. Tényleg, hogyha megnézzük az afrikai bungalókba az esőbe táncoló gyerekekről szóló videókat, tehát hogy valójában nem biztos, hogy arra van szükségünk, amiről hisszük most, hogy szükségünk van. Úgyhogy én minden írásommal azt szeretném sugallni, hogy egy kicsit most befelé kell fejlődnünk ahhoz, hogy körülöttünk kivirágozhasson a világ.
Kedves hallgatók, a Jólét magazin mai vendége Dócz Anna Mária, kommunikációs és marketing szakértő, de nem ebből az apropóban van itt a Halas Rádióban, hanem hogy rengeteg írásával gondolkodtat el az embereket, nagyon sok emberhez eljutott az írása, a gondolatisága, a szellemisége, az a gondolatvilág, amit ő megfogalmaz saját magában, és ez közzé is teszi. Mindjárt folytatjuk vele a beszélgetést, de most egy zeneszám következik.
Jól lép. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést a Jól Lét magazin mai vendége Dócz Anna Mária, akinek ez egyik története megmozgatta a Facebookot, egész konkrétan 40-valahány ezer lájkot kapott, és rengeteg elismerést, dicsérő szót, szóbeli és virtuális válveregetést, ölelést és puszit. A Nőklapja megkereste, Borbás Marcsi megkereste, tehát most az elmúlt hetekben kerekestől fölfordult vele az egész világ. Oké? Kaptad a napi feladatokat. Írnod, hú, de nehéz kifejezni, kell. Vannak határidők, ezt hogyan dolgozott föl, mi foglalkoztat most, hogyan telnek a mindennapjaid?
Szerencsére rugalmas munkaidőben dolgozom a munkahelyemen, úgyhogy, és a jogaóráimat leginkább este tartom, van egy szabad terem ahhoz, hogy osszam be az időmet. A gyerekeim is szerencsére már nagyok, úgyhogy őnekik sincsen rám ilyen fizikai értelemben nap mint nap szükség. Úgyhogy valahogy ezt így be tudom suvasztani, soha nem egy ültő helyenbe írom meg az írásaimat, mindig több körös, míg egy-egy írás kikerül bármelyik oldalra, és akkor mindig, hogyha jut egy-egy mondat, egybekezdés, leírom, van, hogy a végén csak jegyzet szinten, és akkor van egy végső átfésülés, amikor összeáll a kép.
Ancsi, aki hallja az interjút, remélem nagyon sokakhoz eljut. Hol tud téged elérni? Hol olvashatóak a te írásaid? Mit ajánlasz nekik?
Egyelőre a Facebook oldalamat, a saját profilomat javaslom, hogy keressék föl. Ezek az írások mindig nyilvánosan publikálom, úgyhogy ha valaki nem ismerősöm, akkor is tudja olvasni őket. Aztán most már remélem, hogy akkor az 1.hu női magazinba pedig rendszeresen megtalálhatók lesznek az írások, de ezeket mindig meg fogom osztani én is a saját oldalamon, úgyhogy most az az egy legbiztosabb pont, hogyha az én profilomat valaki megkeresi a Facebookon.
Itt a nyár, kánikula. Én megmondom őszintén, hogy nekem a kikapcsolódás az olvasás. Neked meg úgy tűnik, hogy az írás lesz. Szoktad-e az olvasást írással vegyíteni? Egyáltalán mit olvasol, ha olvasol?
Igen, nagyon, nagyon sokszor, nagyon sokat olvasom. Hát erre azért korlátozottan áll időrendelkezésemre. Szeretem a spirituális témájú könyveket természetesen, a spirituális témájú szépirodalmat is, nagyon szeretem a szépirodalmat, igazából művészettörténeti írásokat is, de azt is a regény formájában. Mindenféle nyitott vagyok tényleg, amit mindent fogyasztok. amit lehet.
Most a közelmúltban, vagy mi van most a kezedben, nem most konkrétan gondolom, ezekben a napokban írók, szerzők, regények címe, mit ajánlál az embereknek, akik ezek szerint nagyon-nagyon sokan sajátjuknak tekintik azt a fajta gondolatiságot, amit te képviselsz?
A legutóbbi könyv, ami nagyon nagy hatással volt rám, ez egy spirituális témájú könyv, ez is a Neil Donald Walsh-nak a Beszélgetések Istennel. Elképesztő, nagyon nagy gondolatok vannak benne. Nehéz kérdés volt nekem mindig is ez az Isten téma. Katolikus családban nevelkedve nem nagyon értettem, hogy a templom tetejére fölfestett jóistenhez hogy is kellene hozzászólni, és hogy ő neki mi dolga van velem. A jóga filozófiája már nagyon szépen rávilágított, hogy ezt hogy is kellene kezelni ezt a témát, de most ez a könyv került a kezembe, most ezt tudnám így kiemelni, mert az idén talán ez volt a legnagyobb hatással rám, és mindenkinek nagyon javaslom, aki így a saját istenét keresi, mert nagyon komoly útmutatásokat tud mutatni ez a könyv.
Egy könyvet olvastál, ami nagyon nagy hatással volt rád, de lehet, hogy lesz a közeljében egy könyv, ami sokaknak lesz majd nagyon nagy hatással az életükre. A te könyvedről beszélek, erről milyen ötletek jutnak eszedbe, hiszen megemlítetted az előző fejezetben, hogy ez a nagy álom, terv, vágy.
Ugyancsak a szüleim történettel kapcsán az egyik kiadónak a vezetőjével is beszéltem, aki azt mondta, hogy bármi ötletem van ezzel kapcsolatban, küldjem bármilyen kéziratot, mert ő nagyon szívesen kiadná az ezzel kapcsolatban írott könyvemet. És érzem, hogy itt rengeteg történet van, tehát ahogy mi felnőttünk, ahogy a mindennapjainkat éltük, ahogy mi egy Dacia-val elutaztunk Portugáliába a szüleimmel, a két mozgássérült szülőmmel, szóval rengeteg olyan történet van, ami nekem hétköznapinek tűnt, de így ebből a megvilágításból egy egészen más. Talán ez a történet azért is lehetne érdekes, mert általában a mozgássérültek maguk szoktak megnyilatkozni, illetve mozgássérült gyerekeket nevelő szülők szoktak még leginkább beszélni az életükről. Nagyon keveset, nem is tudom, hallottam-e olyant, hogy így a gyerek perspektívájából megszólaltatni egy ilyen történetet. Szerintem ez így érdekes lehet.
Nagyon érdekes lehet az is, hiszen internet, Facebook, oda írsz jelen pillanatban. A könyv mégis egy kicsit más. Én most nem beszélek az érzelmi oldaláról, hogy nyomda illatú, jó kézbe fogni, amikor úgy alig lehet lapozgatni, mert összeragadnak az oldalak. Ezzel te hogy állsz? Mennyiben más mondjuk a Facebook, vagy mennyire más lehet majd, ami meg fog valósulni, hogy egy könyved is kézzel fogható lesz?
Teljesen más érzés. Egy kicsit talán akkor válik igazán íróvá az ember, amikor egy könyvtárba bekerülhet, vagy egy könyvesboltba tényleg, de lehet, hogy ez csak azért gondolom így, mert én még így kezdtem a feldolgozni, emészteni más írók alkotásait. Óriási dolog lenne, és ezt így szeretném, hogyha még így sikerülne ezt létrehozni, igen. Még egy érdekességet hadd mondjak el, hogyha megengeded. A legnagyobb hozadéka az írásaimnak, az egyik legnagyobb hozadéka az volt, hogy a gyerekeim, akik így 14-től 20 éves korosztályt felölelő kis csapat, a barátaikkal együtt ott izgultak, amikor így berobbant ez az írás, és onnantól kezdve ezek a fiatalok olvassák az írásaimat, sőt, számtalan olyan estét töltöttünk, amikor a konyhaasztalnál összegyűltek a gyerekeim és a barátai, és ezekről az írásokról beszélgettünk. És ez egy olyan szívet melengető érzés volt, mert tudom, hogy ezeknek a fiataloknak a nagy része a YouTube videók címét olvassa el maximum, és hogy ezeket a gyerekeket így megfogták ezek a történetek, és akkor, amikor beszéltünk, akkor jó, várjál ezt, akkor még egyszer elolvasom, tényleg ott ebbe az volt, és hogy írtad, és hogy csináltad, és mikor mondtam nekik, hogy srácok, azt tudjátok, hogy most műelemzést végzünk, akkor mindenki nem, mi azt utáljuk, de valójában ez történt, és ez fantasztikus élmény volt.
Ancsi, nagyon-nagyon jó volt veled beszélgetni, órákig hallgatnálak, megmondom őszintén, és Nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy ezeket elmondtad. De nekem és a Halas Rádió hallgatóinak nagyon köszönöm, hogy befáradtál, és beszélgethettünk egy kicsit.
Nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtatok. Nagyon örülök, hogy itt lehettem.
Nagyon köszönöm, én is még egyszer, és nagyon kívánom, hogy végre kézzelfoghatóvá váljanak ezek az írások, és nem csak és a csak az időzőjelben a Facebookon legyen olvasható, hanem tényleg az a klassz nyomdaillat itt legyen, és a címlapon ott legyen a te arcképed, és az a név, hogy Dúc Anna Mária. Köszönöm szépen, kedves hallgatók, köszönöm szépen én is kitüntető figyelmüket, viszont hallásra legközelebb.